Folytatódik a brüsszeli hét, a mikrofonnál továbbra is Nagy Tamás. Az elmúlt percekben az Európai Alapjogi Ügynökségről beszélgettünk, amely a demokratikus szabadságjogok mellett azt is figyeli majd, hogy az unió tagállamaiban élő kisebbségek jogai érvényesülnek-e. De hogy ez utóbbit az unió miért nem szabályozza egységesen, arról Fóris Györgyel, a Brux Info szakértőjével beszélgettem.
A kisebbségeknek azt a témakörét nem sikerült mindmáig Európai Unió szinten közös szabályozás, vagy akár csak közösen megfogalmazott alapelvek rendszerébe összefogalmazni, ami éppen a mi közép-európai térségünket olyannyira foglalkoztatja, a közösségek, de kisebbségben lévő közösségeknek a jogait valamilyen formában szervező, rendszerező elvek még nem álltak össze egységesen, és nem sikerült, ha úgy tetszik, Európai Uniós tetőt vagy ernyőt húzni fölé. Ennek az az oka, hogy nagyon sokféle olvasata van a tagországok között, és most a régi tagországokról beszélek ennek a problémának, és nagyon sokak számára ez egy kicsit aggasztó téma, netán nagyon aggasztó téma, de legalábbis az a fajta bizonyos szellem, ami pillanatnyilag a Pandora szerencébe benne van, de ha kiengedik, akkor ki tudja, hogy mi mindenné fajulhat. Nagyon sok országnak vannak etnikai kisebbségei, gondoljunk a franciákra, gondoljunk a spanyolokra, vagy legalábbis többféle etnikum él együtt, mint például Luxemburgban vagy Belgiumban. Mindig felmerül az a kérdés, hogy ha Közép-Európában túlságosan exponálják a kisebbségek, a közösségek jogvédelmének az ügyét, mert ott például teszem azt valamelyik Magyarországon szomszédos országban ott élő magyar kisebbségek helyzete kívánivalót hagynak maguk után, és ennek érdekében születik egy asszrájsütő politikai állásfoglalás, netán jogszabály, egyébként ilyen nincs, akkor ezt automatikusan átvehetik, és helyi körülmények között ki tudja, milyen céllal és kifutással használhatják más kisebbségi mozgalmak.
Tehát alapvetően az a baj, illetve azért félnek a tagállamok erről a témáról beszélni, mert alapvetően más az egyes kisebbségeknek a helyzete egyes országokban?
Részben más, részben pedig, ahogy mondtam, mi azért szeretnénk a kisebbségek számára több védelmet, mert úgy érezzük, hogy a szomszédos országok némelyikében önként, vagy esetleg egyes helyzetekben rendszeresen jogsérelmet szenvednek, és minden létező eszközzel, módszerrel garanciákat próbálunk gyűjteni, hogy ezek a sérelmek minimalizálhatóak. Más országok azt mondják, hogy az állam berendezkedésének a státuszkója stabil, nincsen szükség arra, hogy beindítsunk olyan adott államstruktúrán belül élő kisebb népközösségek, népcsoportok, etnikai csoportok túlzott önszerveződését, ami nem kíván tendenciákat indíthat el, értve ez alatt akár egyfajta túlzott önállósodási elszakadás és saját államalakulat létrehozását célzó törekvéseket. Van azonban még valami. Azt sem szabad elfelejteni, hogy már több nyugat-európai országban hihetetlenül nagy számarányt értek el azok a népcsoportok, amelyek nem úgy alkotnak kisebbséget, hogy kezdetben fogva ott éltek, mint például a Kárpát-medencében, akár a magyarok, akár egyes helyeken útszlávok vagy svábok, ahogy az előfordul vagy előfordult, hanem ezek bevándoroltak. Hát Németországban most már azért sok milliót tesz ki a török kisebbség. Franciaországban a második legnagyobb vallás az iszlám, amelyik a magrebbeli országokból, tehát alapvetően az észak-afrikai arab országokból települt át, nem legfőbbképpen természetesen a volt gyarmatról Algériából, és ma már Franciaországban él, de azért megkülönbözteti magát. Itt felmerül az a számukra szintén rendkívül kényes és érzékeny kérdés, hogyha túlságosan túlzásba visszük, most az ő megfogalmazásaik szerint fogalmazok, a minden irányú, minden áron való kollektív kisebbségi jogoknak a deklarálását, ugye mi azt mondjuk, hogy miért ne élvezhetnének akár közigazgatásig is elmenő autonómiát a vajdasági magyarok, akkor miért ne kérhetnének ugyanezt, vagy miért ugyanerre Németország szívében élő adott esetben a vajdaságinál sokkal nagyobb lélekszámot is kitenni képes török közösségek.
De mi a különbség alap, illetve már történelmi hagyományok miatt ott élő kisebbségek között? Hát ugyanúgy ott vannak, ugyanúgy más eredetűek.
Nehéz befogadni. Tehát nehéz befogadni azt, hogy ők nem voltak ott 50 évvel ezelőtt. Akár egy megsegítés célzó gesztus miatt, akár egy abban a országban, a befogadó országban felmerül gazdasági igény miatt lehetővé tették, hogy oda menjenek, és ezt csak elkezdenek belső külön már-már kis állami entitási elemeket is felvető módon elkülönülten élni, holott a befogadóknak és a behívóknak nem ez volt a céljuk, hanem saját egységes államképüket szerették volna egy új alkotóelemmel, esetleg egy új színezékkel, de mindenképpen egy új képességgel, kapacitással bővíteni. Tehát ők államromboló erőt érezhetnek benne, vannak erre utaló tendenciák, miközben eredetileg az állami képességeket erősíteni akarták kezdetben. A kérdésnek egyébként van még egy érdekes vetülete. Annak idején, amikor az alkotmányos szerződés vitái elindultak, talán még emlékszünk rá, az egyik legfontosabb magyar törekvés az volt, hogy minimum a preambulumba kerüljön be utalás a kisebbségi jogok védelmére, és lehetőleg a kollektív kisebbségi jogok védelmére. Az utóbbit nem sikerült elérni, itt megint visszatérünk a kiinduló érzékenységhez. Az előbbit egyébként igen, ez is igazolja azt, hogy azért a kisebbségeket általában elismerik. Éppen az volt az ár, hogy el kellett tudni fogadni, hogy mindenfajta kisebbségre vonatkozzon ez a kitétel. Amikor vitatkoztak először az alkotmányt megfogalmazó konventben, majd magában a később azt előkészítő kormányközi szerkezeten a lehetséges szövegformákon, akkor a kollektív kisebbségi jogokat elvetők alapvetően és elsősorban a franciák, de azért, mint értettem, voltak bőven mások, például a spanyolok is, mindig azzal lőttek, hogy ez fölösleges, mert hogyha éppen a mi műsorunkban ma beszéltünk az alapvető jogokról, ha az alapvető jogokat kellően jól definiálják, akkor kizárt, hogy bárkit jogsértés érjen, mert hiszen az egyéni jogaiban ő érvényesíteni tudja mindazt, ami számára fontos, beleértve azt is, hogy egyfajta kisebbséget jelent a társadalom többségéhez képest, de megilletik olyan jogok, amik elveszi ennek a hátrány érzetét. Fölösleges még ezt ötupírozni pluszba egy általános kollektív kisebbségi jogi megfogalmazásra. Mi tudjuk, hogy ez ennél bonyolultabb, mert egy egyén sohasem követelhetne magának magyar nyelvű egyetemet egy adott településen, míg egy bizonyos lélekszámú közösség már joggal tarthatna erre igényt. De itt már belecsúszunk abba, amit viszont ők nem szeretnek, hogyha elmegyünk ebbe az utcába, akkor, ahogy fogalmaztam az előbb, úgy érezhetik, hogy ez veszélyeztethet bizonyos államközösségi érdekeket. Egyébként hasonlatosan ahhoz, ahogy éppen a mi szomszédságunkban is, főleg a korábbi évtizedekben az akkori vezetés kifejezetten ellene volt ilyen tendenciáknak, mert ugyanettől féltek ők is.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Az elmúlt évtizedben nagyban felértékelődött az Európai Unión belül a bel- és igazságügyi együttműködés. A folyamathoz nagyban hozzájárult az Unió 2004 óta hivatalban lévő bel- és igazságügyi biztosa is. Az olasz Franco Frattiniről Gyévai Zoltánt, a Brux Info elemzőjét kérdeztem.
Franco Frattini, ha úgy tetszik, nem szokványos módon vált az Európai Bizottság tagjává, és eredetileg nem őt nevezte az akkori Berlusconi kormány Olaszországban a testületbe. 2004 őszén voltak a parlamenti meghallgatások, ahol az olasz jelölt, a Rocco Buttiglioninek hívták egyébként, azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy saját hazájában meglehetősen homoszexuális ellenes, homofób kijelentéseket tett. Ezzel gyakorlatilag elvágta magát az Európai Parlamentnél, amely felszólította Barroso kijelölt bizottsági elnököt, hogy hívja vissza Buttiglionit, és kérjen egy másik jelöltet a Berlusconi kormánytól.
Hogyan fogadták Franco Frattinit Brüsszelben?
Nem fogadta örömújongás Frattinit. Ennek több oka van, de a legfontosabb ezek közül az, hogy ő külügyminiszteri posztról került át Brüsszelbe, és sokan joggal kérdezték azt, hogy vajon egy volt külügyminiszter, egy aktív külügyminiszter mennyit ért ez a speciális terület, ez a bel- és igazságügyhöz, amely ráadásul rendkívül fontossá vált az utóbbi években az Európai Unióban. Emlékeztetnék arra, hogy a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokra az Európai Unió is ettől kezdve a terrorizmus ellenes küzdelmest az ászlajára tűzte. Franco Frattini kezdetben elég esetlenül mozgott egyébként az unió szintéren, amihez valószínűleg az is hozzájárul, hogy egy kicsit humoros az angol kiejtése, kicsit lassan, tagoltan beszél, minden esetre nem úgy, ahogy által megszokták a brüsszeli benfentesek. De nyilvánvalóan neki is idő kellett ahhoz, hogy beletanuljon a szakmájába, az új szakmájába, és meg kell úgy mondjam, hogy megfelelően jól elsajátította a szakmájának az alapvetéseit, és tulajdonképpen egyike a legtöbbet szereplő, és talán a legelismertebb biztosoknak is.
Frattini magyar szempontból is fontos, hiszen többször szólalt meg magyar kérdésekben, például Schengen ügyében, illetve megszólalt az október 23-ai budapesti zavargások után is. Ez gyakran teszi például?
A két megszólalás között annyi a különbség, hogy az egyiket természetes szerepénél fogva kereste, tehát amikor a schengeni csatlakozásról van szó, Frattininek az egyik nagyon fontos feladata, és hivatal idejének egyik fő erőműve, hogy az új tagállamokat bekísérje a schengeni zónába, a schengeni övezetbe, ahol ugye a belső határellenőrzést felszámolják egymás között a tagállamok. A másikat, a másik megszólalási lehetőséget nem kereste, sőt, tulajdonképpen legszívesen kibújt volna belőle. Frattinit tulajdonképpen megkeresték magyar részről, az Európai Parlamentben helyet foglaló magyar jobboldali magyar képviselők intéztek hozzá egy tulajdonképpen petíciót, és erre válaszul írt egy levelet a magyar kormánynak, felvilágosítást kérve a magyar kormánytól a történetekről. Amit tulajdonképpen hallhattunk tőle, az volt, hogy ő is megerősítette azt, hogy amennyiben a rendőrök gumilövedékek lőttek ki a tüntetőkre, és azonosítókat nem használtak, akkor valóban ezt meg kell számolni, ezt a példát, tehát ezt meg kell szüntetni, ezen változtatni kell, de ő persze ezt mindjárt európai kontextusba is helyezte.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Ennyi volt már a Brüsszeli hét, legközelebb jövő szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Adásunkat meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!